Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus szent nevében hálákat adunk neked, köszöntünk téged a mai napon. Köszönjük mennyei atyám, hogy a jelenlétedben dicsérhetünk téged, és köszönjük mennyei atyám, hogy a mai napon a Szent Szellem adja a szavakat a szánkba, hogy megérinti Jézus a mi szánkat, és köszönjük mennyei atyánk, hogy a mai napon is jelek, csodák történnek, és köszönjük mennyei atyám, hogy kijelentéseket, megértéseket kapunk a te ígéd által. Köszönjük mennyei atyám a nyitott szíveket, a halló füleket, és köszönjük mennyei atyám a kapcsokat, amiket házasságban összekötöttél mennyei atyám. Köszönjük ezt neked, és megpecsételjük a mai napon ezeket a kapcsolatokat Jézus nevében, és köszönjük, hogy mindig olyan tanításokat hozol elő, hogy tudjuk építeni és buzdítani a házastársakat is a Jézus nevében. És köszönjük mennyei atyám, hogy a te szereteted az a kötelék, ami összekapcsolta az embereket ebben Jézus nevében, ebben a házasság kötelékben. Köszönjük mennyei atyám a Jézus drága szent nevében. Hálákat adunk neked, és halló füleket, látó szemeket, és nyitott szíveket szólítunk a mai alkalom során is a Jézus nevében, és köszönjük mennyei atyám, hogy a Szent Szellemnek átadhatjuk a mai alkalmat, és a Szent Szellem vezeti ezt az alkalmat a Jézus nevében. Amen. Drága mennyei atyám, köszönjük a mai alkalmat, köszönjük mennyei atyám, hogy szólhatjuk a te ígédet a mai napon is. A házasság hetével kapcsolatosan fogunk tanítani. Ezt minden évben megünnepeljük a Jézus nevében. A házasság az egy szent kötelék. Egy férfi és egy nő közötti kapcsolat, amely Isten előtt megköttetett a Jézus nevében. És Jézus és Isten pecsételi meg ezt a kapcsolatot. Ez egy szentség. Ez nem változott meg a kezdetek óta. Mert kezdetben is Isten előtt kötöttek házasságot, Ádám és Éva, ő kötötte össze ezt a kapcsolatot a Jézus nevében, és ezért megnézzük az 1 Mózes 2-ben a 22-es igeverstől, amikor azt írja Isten igéje, hogy és alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomban való csont, és testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Amen. Tehát itt azt írja Isten igéje, hogy a férfi emberből lett kivéve az oldalborda, amelyből Isten az asszonyt formálta, asszonyt teremtette. Tehát itt már az emberből való, mert azt mondja az ember, hogy ez a csontomból való csont, és a testemből való test. Tehát igazából itt már egy egység volt, és abból az egységből kivette, ketté vette Isten, és utána újra egy testé tette. Tehát azt mondja, hogy a feleség, tehát az oldal bordájából, az oldalából vette, tehát a fele, az embernek, a férfinak a fele, az a feleség. Tehát igazából azt írja Isten igéje, hogy ragaszkodik a férfi a feleségéhez, és lesznek egy testé. Tehát itt volt Isten előtti házasságuk Ádámnak és Évának. Tehát egy testé tette őket. Ha megnézzük a első lapokon, tehát a 3-as fejezetben is, ha végigolvassátok a fejezeteket, a 3-asban is olvashatjátok azt, hogy több helyen mondja, hogy férje és felesége. Tehát több helyen megemlíti több igében Isten igéje. Hogy például a 8-as versben, a 3-as fejezet 8-as versében írja, hogy elrejtőzik az ember is az ő felesége. Tehát több helyen megemlíti, hogy felesége. Tehát itt már azt jelenti, hogy Isten összeadta őket. Tehát Isten előtt házasságot kötöttek. És ez egy szentség Isten előtt. Tehát, és ez nem változott meg soha, ezt nem változtatta meg senki és semmi, mert Jézus is, amikor elhordozta a bűneinket, mert ugye Ádám Éva bűnbe esett, és utána sem változott meg a házasság szentsége, és amikor Jézus elhordozta a bűneinket, utána sem mondta Jézus azt, hogy megváltozott volna valaha is ez a szentség. Tehát ugyanúgy házasságban élnek az emberek, amikor megkötik egymással a Isten előtt a házasság kötelékét, és amikor a bűnt elhordozta Isten, akkor nem mondta azt, hogy ez megváltozott volna, és nem kell házasságba élni, hanem élhetünk bárhogyan minden ember mindenkivel, nő a férfiakkal össze-vissza. Tehát ez a házasság szentsége mindig megmaradt, és azért hoztam elő ezt a dolgot, hogy mindenki mindenkivel, mert sajnos a mai világban olyan a helyzet, ha körülnézünk, hogy a házasság kapcsolatok is nagyon sokszor megromlanak, nagyon sok válásról hallunk, és az emberek sajnos nem házasodnak össze, hanem együtt élnek kapcsolatokban, és már hallottam olyat is, hogy csak Isten előtt megkötik a házasságot, és ez egy nagyon fontos kötelék, mert ez egy hármas kötelék, ami nem szakad el, de mivel van földi törvény, ezért a földi törvény szerint a házasságot meg kell kötni a házasságkötő teremben is, de az Isten előtti házasságkötés fontosabb mindentől, az sokkal erősebb szentség. És azért hoztam elő azt a dolgot, hogy ugye megváltozott a világ, sajnos, és tele van bűnnel a világ, és sajnos olyan életet élnek az emberek, ami nem helyes Isten előtt, mert Isten nem szereti, amikor erkölcstelen módon éljük az életünket, és egyik ágyból ki a másikba be, és sokan a nőket hibáztatják, de igazából a férfiak ugyanolyan erkölcstelen módon élik az életüket, ahogy a nők, ők is változtatják, szinte vannak, akik naponként a párjukat, vagy két naponként, sajnos már lassan úgy élnek, hogy mint az alsógatját váltogatják a nőket, vagy éppen a nők a férfiakat. Sajnos ilyen erkölcstelen világban élünk. És ehhez jött kettő történet az Ószövetségből, amit felolvasok. A 2 Sámuel 13-as fejezetéből olvasom fel az igét, ahol Amnon és Támár történetéről szól ez a rész. Az egyes verstől olvasom. Dávid egyik fia volt Absalon, akinek a húga Támár nagyon szép leány volt. Támárba beleszeretett Amnon, aki szintén Dávid fia volt. Annyira kívánkozott utána, hogy szinte belebetegedett a vágyakozásba, mivel Támár még hajadon volt és szűz, Amnon Támára lehetetlennek tűnt, hogy valaha is vele háljon. A férfiak között is van olyan, és a nők között is van olyan, hogy annyira kívánkoznak egymás után, hogy szinte belebetegednek és lefogynak, mert a Kárszá fordítás, a Károli fordítás úgy írja, hogy napról napra lefogyott ez a Amnon. Tehát szinte belebetegednek, mert a gondolatukban nem jár más, csak az, hogy azzal a nővel le szeretne feküdni, tehát azzal a nővel szeretne hálni. Igazából ez egy olyan kép, minthogyha egy agyat látnánk, hogy tele vannak mesztelen nőkkel. Tehát folyamatosan az a vágy ott van bennük, és másra nem is gondolnak, mint csak arra, hogy megszerezzék maguknak. És ez ugyanúgy van a nőkkel is ellentétben, mint a férfiakkal. De ebben a történetben, ugye itt Amnon volt az, aki a nőt, vagyis Támárt megerőszakolta igazából, nem bírt a vágyainak parancsolni, és rafinált módon becsapta azt a Támárt, és oda édesgette magához, és sajnos megerőszakolta, tehát annyira nem bírt magával ez az Amnon. Azt mondja tovább az ige, hogy volt azonban Amnonnak egy ravasz barátja, Jonádáb, Dávid testvérének, Simeának fia, aki egyszer megszólította Amnont minden reggel, olyan levertnek látszol, királyfi. Tehát mindig levert volt, mert ezzel foglalkozott egész végig a gondolatában, hogy hogyan tudja Támárt megszerezni magának. Mi bánt, mondd el nekem. Amnon bevallotta neki, Támár az oka. Halálosan beleszerettem, de hát ő mégiscsak Absalon öcsém húga. Eddig olvasnám a négyes versig. Tehát itt leírja az írás, hogy mennyire szinte berögzött módon akarta megszerezni, és szenvedett. Szó szerint szenvedett. És a 11-es, 12-es versben úgy írja tovább az ige, hogy Amnon megszólította ugye ezt a Támárt, és mondta neki, hogy Amnon ekkor megragadta a húgát, és azt mondta, gyere, hálj velem! De Támár tiltakozott, szó sem lehet róla, hiszen a bátyám vagy, ne kövess el rajtam erőszakot, mert olyan gonoszságnak Izraelben soha nem szabad megtörténnie, ne tegyél ilyen gyalázatos dolgot. Tehát itt olvassuk az igében, hogy itt ellenkezett ugye Támár, mert nem tartotta helyesnek, hanem gonosz dolognak tartotta, hogy egy az házasság előtt összebújjanak, a másik dolog meg, hogy ne tegyen ilyet vele. Egy az a törvények sem engedték, a másik meg, hogy ő nem szerette volna, hogy ez megtörténjen. Tehát ez az egyik történet, ahol ugye ez a Támár erkölcsösen élte az életét, de Amnon pedig erkölcstelenül, tehát a mai világot szemlélteti Amnonnak a viselkedése. A következő történet pedig a Józsefről szól, aki Potifár házában élt, és Potifár felesége el akarta csábítani. Ezt az 1 Mózes 39-es fejezetben olvassuk, és ezt is az egyszerű fordításból, a 39-es fejezet 6-os versének a második részétől olvasom, és a 10. versig. József szép termetű és csinos fiatalember volt. Egy idő múlva ezt Potifár felesége is észrevette, és szemet vetett rá, sőt, el is akarta csábítani. Gyere, József, hájj velem, mondta neki. De József elutasította urának feleségét. Asszonyom, jól tudod, hogy uram mindent rám bízott a házban, és mellettem semmire nincsen gondja. Uram szinte maga mellé emelt ebben a házban, és semmit sem tiltott el tőlem, téged kivéve, hiszen a felesége vagy. Hogyan is követhetnék el ilyen gonosz árulást uram ellen, és ilyen súlyos bűnt Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap csábította Józsefet, ő ellenállt neki, és nem akart vele hálni. Eddig olvasom a történetet, és ez a történet nagyon jól szemlélteti, hogy József milyen becsületesen megállta a helyét, és nem engedte azt, hogy elcsábítsák. Tiszteletbe tartotta József a fáraót, és Istent is. Tehát tiszteletbe tartotta, és Potifárt is, ugye, mert ő volt igazából a munkaadója, meg nem is ez a legfontosabb, hogy a munkaadója, hanem erkölcsös életet élt. Tehát tiszteletbe tartotta ezeket a szabályokat, ezeket a parancsokat, amit Isten adott. Potifár felesége viszont a mai világban, amik vannak, ez az erkölcstelen élet, sajnos ezt szemlélteti a mostani erkölcstelen világot, ami most van a mai világban. József pedig szent életet élt. Ez a két történet nagyon szépen szemlélteti. Tehát nagyon fontos az, hogy a gondolatokat irányítsuk. Tehát meg kell újítani az elménket Isten igéjével, ahogy leírja a Róma 12:2-ben az ige, hogy újítsátok, és ne világ szerint éljünk, hanem újítsuk meg a gondolatunkat Isten igéjével, mert csak úgy tudunk előre menni Isten útján, hogyha megújítjuk, és nagyon fontos, hogy a lélek a szellemhez kapcsolódjon, még a mai napon is elmondom ezt, hogy a szellemhez kapcsolódjon, mert hogyha a lélek a testhez kapcsolódik, akkor sajnos a test fog uralkodni, és a testi kívánságokat le kell igenis küzdeni. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy a gondolatunk hova megy, Isten igéje felé, vagy a világ dolgai felé, és ehhez szeretnék még igét felolvasni. Az 1 János 1-es fejezetéhez lapozunk, 15-től 17-ig. Azt mondja Isten igéje, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Amen. Tehát Isten igéje tisztán leírja, hogy ne a világi kívánságok vigyenek minket meg, ne a szemek kívánsága, ne a test kívánsága, mert ez nem az atyától van. Tehát Isten igéje nem a világból való. Isten igéje az atyától való, és az megmarad örökké, hogyha mi Isten igéjét cselekesszük meg, mert a világ elmúlik, és minden, ami abban van. Tehát Isten igéjén kell megállnunk, és azon kell mennünk tovább, és így le tudjuk a testünket uralni. A Jézus nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Átadom a szót Bor Ferenc lelkipásztornak.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm a lehetőséget, hogy az Országos Házasság Hete program keretében, ami a szívemben van, azt elmondhatom nektek, illetve megoszthatom a hallgatósággal. Először is imádkozni fogok. Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Megáldjuk az Istentől rendelt kapcsokat. Elsősorban most, mivel a házasság hetéről van szó, a házasságban, a családban levő kapcsokat. Minden éket kivetünk helyébe, a Szent Szellem ragasztóját árasztjuk ki. Az egységet profitáljuk, az összhangot a családtagok között, a rokonságok között. És köszönjük, atyám, hogy te vagy a helyreállítás Istene, és ami elromlott, azt te helyre tudod állítani. Mert a hamuból is tudsz életet előszólítani. Köszönjük neked, atyám, a helyreállító és a megtartó kegyelmedet mindannyiunkra kiterjesztve. Köszönjük a Szentvér oltalmát, és hálát adunk, atyám, hogy a Szentvérrel körülvett szigeten teljes biztonságban élhetünk mindannyian. És megkötjük a sötétség minden erejét a családok felett, a kapcsolatok felett, megkötjük a balesetek szellemét, a halál szellemét, a zaklató szellemet a Jézus nevében. És egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Te akaratodat időzítésedet szólítjuk, atyám, mindannyiunk felett. És hálvadással öntözik az eddig imádságokat, mert tudjuk, hogy azokat mind kézbe vetted, lerendezted, megperelted, feljebb, mint elképzelnék, hogy elgondolnánk a Jézus nevében. Amen. A mai tanítás címe Istennek tetsző élet. Ma a szellem egyik gyümölcséről, a szeretetről fogok tanítani. És ezt az üzenetet is a Biblia iskolai leckékből merítettem. Az első igénk a Galata 5.22. Te a szellem gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez a vers sorolja fel az újjászületett emberi szellem gyümölcsét. És észre kell vennünk, hogy a felsorolásban az első jellemvonás a szeretet. Mert ha nem abba járunk, akkor minden más gyümölcstelen lesz, írja ezt az 1 Korintus 13-nak az első három verse. Ez az isteni fajta szeretet, amiről ma szó lesz, ez Isten saját természete. Az 1 János 4.8-ban és az 1 János 4.16-ban is megvan írva, hogy Isten egyenlő szeretet. A görög nyelv 5 szót használ a szeretet kifejezésére. Sajnos a magyar csak egyetlen szót használ, így a szeretetnek a különböző jellemzői fajtái nem tárulnak elénk. Ez az 5 szeretet a görögben a következő. A sztorge, rokoni szeretet, ami egy természetes emberi szeretet. A filia, a baráti szeretet, ami feltételes világi szeretet. És itt megjegyzem, hogy még a rokonságban és a baráti körben is mindenkit másképp szeretünk. Másképp szeretjük a házastársunkat, a gyermekeinket, másképp szeretjük a nagyszüleinket, vagy a távolabbi rokonainkat. A következő az erosz, ami testi szeretet vagy szexuális vágy. Ez a test kívánságaira épül, ami nem tud megelégíteni önmagában. A xénia a vendéglátó szeretet, szintén világi szeretet. Az agapé isteni fajta szeretet, egyedül ez önzetlen és feltétel nélküli. Az első négy az mind önző, feltételhez kötött és a maga hasznát keresi. Az agapé egyedül az, amely önzetlen, feltétel nélküli és a mások érdekeit helyezi előtérbe. Az isteni fajta szeretet jellemzőit elolvashatjuk az 1 Korintus 13.4-től. Ezt házi feladatnak kapjátok. Amit Isten teremtett, az mind jó. Jó a fizikai szeretet és a lelki szeretet is. Semmi baj sincs az érosz és a filia szeretettel sem, hogyha azok tiszta formában nyilvánulnak meg, tehát házasságon belül. Amikor ezek eltorzulnak, akkor válnak helytelenné. És egy picit visszaemlékeztem, hogy amikor 1989-ben a vasfüggöny ledőlt, megszűnt, akkor a papírboltok kirakatába megjelentek az aktnaptárok, aztán ezt követően a szabad szex terjedt el, végül begyűrűzött a pornográfia is sajnos. Az 1 Mózes 4.1-et az egyszerű fordításból olvasom. Ennek a szakasznak a címe az első család. Így szól a vers. Ádám a feleségével Évával hált. Ezután Éva gyermeket várt, majd fiút szült, akit Káinnak nevezett, mert örömében azt mondta, az örökkévaló megsegített, hogy fiút szüljek. Tehát Ádámnak testi kapcsolata volt a feleségével. Így tudták ugyanis betölteni a szaporodjatok és sokasodjatok parancsot. Amen. Mivel Isten adta össze az első emberpárt, ezért ez példaértékű és ma is rendkívül fontos. Ugyanis, amit Isten adott össze, ami Isten szent színe előtt köttetik meg, az vérszövetség. Míg, ami az anyakönyvvezető előtt történik, az csak egy tintaszövetség. A mai világi törvények ugyan előírják, hogy csak az tekinthető a Földön, legalábbis az országunkban, házasságnak, ami az anyakönyvvezető előtt megtörtént. De Isten ezekre másképp tekint. Tehát nekünk viszont be kell tartani a földi szabályokat, a földi törvényeket. Ami a férj és feleség között történik a hálószobában, az elsősorban nem az agapé szeretet, hanem főképpen érosz szeretet. Ez egy egyedülálló, különleges, bensőséges kapcsolat, amelynek csak a házaspárok között szabadna megtörténnie. A szexuális kapcsolat a házasságban Isten terve szerint való, és egyedibb bármilyen egyéb fajta szeretetnél. Egy párkapcsolat általában fizikai vonzalommal kezdődik, ez az érosz, majd lelki vonzalommal alakul át, ez a filia. A görög filia szó azt jelenti, hogy lelki szeretet, vagy gyengét érzelem. A randiktól az elköteleződésig tartó szakasz egy folyamatot alkot, és hogyha ez tiszta, akkor az teljesen normális és egészséges, és Istennek tetsző. Kevés olyan pár van, akik az első találkozástól kezdve agapé szeretettel szeretik egymást. Gyakran úgy történik a világban, hogy hát este volt egy jó kis buli, reggel meg arra ébredtem, hogy mellettem van valaki. Ebben az esetben nem az agapéval kezdődött a kapcsolat, hanem a kévágyjal. Az ember Isten szeretetében járva képes uralkodni a vágyaim. Ha nem tud, akkor az kívágy. És Istennek ehhez semmi köze. Ha a házasságon belül is ezt folytatják, az agapé helyett, akkor számtalan problémájuk fog születni. Újjászületettként nekünk új természetünk van, ami tele van szeretettel, örömmel, békességgel és azzal a kilenc gyümölccsel, amit felolvastam. Az emberek egy része mégis összezavarodott a szeretettel kapcsolatban, mert tévesen azt hiszik el, amiről a világ beszél. De ennek legnagyobb része nem más, mint kévágy, azaz érzelem nélküli szexuális kapcsolat. Most a fiatal lányokhoz szeretnék szólni elsősorban. Ha egy srác azt állítja, hogy annyira szeret, hogy nem tud várni az esküvőig, akkor az csak kévágy. Ha Isten szeretetében járna, akkor tisztelettel bánna veletek. Ugyancsak a fiatal lányok figyelmét szeretném felhívni arra, hogy tisztelet a kivételnek persze, hogy a mai kihívó öltözködés az sok esetben azt mondja maga után, hogy áldozattá válnak, mert letámadják őket. Meggyőződésem, hogy minél több olyan műsor van a médiában, ami szexuális beállítottságú, annál több erőszak fog születni az utcákon. Mert ezt látják, a gondolataikat erre fókuszálják rá, és ezt véghez fogják vinni. Tehát ez egy összefüggés. Van egy alapelv, hogy Isten úgy alkotta a férfit, hogy a női test látványa felgerjeszti a vágyait. Ez házasságon belül normális dolog, sőt, az utódok miatt ez szükséges is. De házasságon kívül ez már nem normális. És azt kell, hogy mondjam, tisztelet megint a kivételnek, hogy a divattervezők többsége nem keresztény, mert folyamatosan minél többet mutatnak a hölgyekből. Tehát csökken a textília mennyisége a hölgyeken. Éppen nem régen olvastam, hogy a múlt században olyan fürdőruhába mehettek a hölgyek fürödni, hogy a nyakuktól a bokájukig takarta a ruha, és csak a kezük, a lábuk meg a fejük látszott ki a fürdőruhából. Na most nézzük meg a mai világot, hogy hol tart a világ. Becsatlakoznák ahhoz, amit a pásztorotok mondott, a Potifár felesége és a Amnon Támár esetéhez, ugyanis a mai idők világosan mutatják, hogy a világ kanyarodik vissza a Noé idejéhez. Az egyik történet ugye arról szólt, hogy a férfinek volt testi vágya, tehát Amnonnak, és mi történt vele? Gyötrelem, soványodás, tehát fogyott, cselhez folyamodott, elkövette a megrontást, és utána elűzte a Tamarát. Ez világosan mutatja, hogy nem az isteni fajta szeretet vezérelte őt, hanem ő egy önző ember volt. A másik esetben pedig, a Potifár felesége esetében pedig a nőnek voltak testi vágyai. És addig nem hagyta békén Józsefet, amíg nem tudta alaptalanul megvádolni. De József ellenállt. Nem ment bele a bűnbe. Támár sem ment bele, csak fizikailag erősebb volt, ugye, Amnon. Összegezve ezt a gondolatot, hogy minden a gondolatban kezdődik, és az ember azt kívánja meg, ami nem lehet az övé. Ez egy testi természet. Visszakanyarodva a gondolatsorhoz. A házasság előtti szexuális kapcsolat veszélyes, mert köteléket hoz létre, ami gyengíti a tisztállátást és a helyes döntést. Mai világban van egy olyan mondás, hogy a rózsaszín ködben nem lát rendesen, nem lát tisztán valaki. Elvakultán válik az ember, ha már történt testi kapcsolat. De van egy isteni tanács azok számára, akik szeretnének tisztán látni. Következőképpen hangzik: fel kell függeszteni a szexuális kapcsolatot, és el kell vonulni az imaszobába. És így lehet tisztán és jól dönteni. Még egy jó tanács a házasságot fontolgatóknak. Ha folyton dráma van a párod körül, az jó jel arra, hogy állj tovább. Zsoltár 84.11-ből a második felét olvasom az egyszerű fordításból. Mert nem tart vissza semmi jót azoktól, akik igazságosan élnek. Tehát ez Istenre vonatkozik. Isten nem akarja visszatartani azokat az örömöket, ami a házasságban adódhat meg. De keretek között szeretné látni ezt, hogy tisztán működjenek ezek a dolgok. Tehát ő nem akarja megvonni a jót tőlünk. Isten csak azt szeretné, hogy neki tetsző módon rendezzük be az életünket, és ne terheljük magunkat fölösleges dolgokkal. Isten azt szeretné, hogy a gyerekeknek két egymásnak elkötelezett szülője legyen. Amikor az embernek tombolnak a hormonjai, nem hal a Szent Szellemtől. Tehát az érzelmeket ellenőrzés alatt kell tartani ahhoz, hogy helyes döntéseket tudjon hozni valaki. A bűn ugyanis a lélek területén működik, az érzelmeink és a gondolatvilágaink területén. Ott fog megfogadni. Emlékeztetésképpen mondom, hogy a lélek területén van az értelem, érzelem, akarat, elme, gondolatvilág. Jakab levelében az első fejezetből a 14-15-ös verset olvasom. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogonván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. A görögben a kívánság szó a vágyat is jelenti. Tehát a kísértés folyamata a következő. Megjelenik egy vágy, aztán a fontolgatás. Ebben a szakaszban még ki lehet ugrani ebből a lejtős menetből, de ha nem, ha belecsúszik az ember, akkor jön a fogantatás, tehát a megvalósítás, és megszületik a bűn. Sok hívő intim szellemi kapcsolatba kerül az ördöggel, ahányszor megadja magát a negatív érzelmeinek és a vágyainak. Van olyan, hogy szellemi paráznaság, ez azt jelenti, hogy amikor az igaz Isten helyett az ember hamis dolgokat választ, és azt magasztalja fel. Tehát hamis isteneket imád. És ezzel az ember engedélyt ad az ördögnek, hogy magot ültessen belé, ami előbb-utóbb meg fog születni. Az önzés a legtöbb baj forrása. De ez az óembernek a tulajdonsága. Mi az újjászületést követően a szellemünkben tökéletes emberek vagyunk. Ott nincs testiség, keserűség, harag, megbocsátatlanság vagy testi vágy. Ha ezek közül valaki mégis őrizget egyet, az azért van, mert nem szellemben jár. Ilyen esetben megtérésre van szükség, azaz a téves útról visszafordulni a helyes útra. Vagyis testből át kell váltani szellembe. Ezt olvassuk el a Róma 13.14-ben az egyszerű fordítás szerint. Ehelyett öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és a régi emberi természetet pedig ne tápláljátok, se ne teljesítsétek a kívánságait. Tehát le kell vetnünk az új embert, és fel kell öltöznünk az új embert. Az ige tükre által vizsgáld meg, hogy hogyan élsz. Elveszettként, vagy újjászületettként. Mert a világ arra nevelt bennünket nagyon sok éven keresztül, hogy az elveszettek útját járjuk. mindannyiunknak törekedni kell a megszentelt életre. Ezt az 1 Péter 1-ben olvasom fel a 14-től 16-ig. Következőképpen hangzik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a korábbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mint ahogy szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát Jézus szent, mi befogadtuk őt a szívünkbe, tehát nekünk is szent életet kellene élnünk. Az igazi szentség az, ha a hívőben nincs vágy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatra. Ez akkor jöhet létre, hogyha tudatos döntést hoz az illető arról, hogy Krisztus természetét ölti magára, hogy szent életet élhessen. A szent szó vagy a megszentelés szó azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Minden kapcsolat alapja a család. A családi kapcsolat alapja a munkahelyi kapcsolatnak, alapja a Krisztus testének, és alapja a szent kapcsolatoknak. Alapja a szent kapcsoknak. A Biblia iskolában általában egyedül tanítanak, de a mostani szakaszban egy hölgy és egy férfi tanít, akik nem házas párok, hanem ők szent kapocsban szolgálnak. Sőt, a szolgálati kapocs az egy magasabb foka a szent kapocsnak. A szent kapocs, az Istentől rendelt szent kapocs gyakorlatilag tekinthető egy ékkőnek is, egy drága kőnek. A házasság és a szent kapocs között az a különbség, hogy nincs testi kapcsolat a szent kapocsban, csak az Úrban való kapcsolat, a feladat a munka elvégzésére, a szolgálat elvégzésére. Ezzel kapcsolatban az Örömhírmondó kis újságunkban már megjelent cikk 2015-ben, május-június hónapban, illetve 2016-ban, november hónapban, ezt utólag elolvashatjátok. A családokban, a házasságokban abba kell hagyni a viszályt, hogy jól működjenek a kapcsolatok. Szellemi hadviselés közben senki nem harcolhat a párjával. Úgy nem lehet sikeresen ellenállni az ördögnek, miközben valaki háborúzik a házastársával. Luther gondolataival zárom a mai tanítást. Egyetlen módja létezik annak, hogy a nemi vágyakat Istennek tetsző módon élhessük meg, az pedig a házasság. A következő képpen összegezhetjük a mai alkalmat. A házasság hetek kapcsán azért került megemlítésre a szent kapocs, mert ez nagyon hasonló a házassághoz, annyi különbséggel, hogy a szent kapcsok és a szolgálati kapcsok között nincs testi kapcsolat, csak munkakapcsolat. A szent kapcsok, illetve a szolgálati kapcsok a mentorálás, azaz tanítványképzés céljából és közös szolgálat céljából adattak Krisztus testének. És Isten kapcsolja össze ezeket a kötelékeket. A szent kapcsok nagyon jól ki tudják egymást egészíteni a szolgálatban, és mondhatni úgy is, hogy egymás generátorai. Nem szabadna megengedni, hogy a félelem megakadályozza azt, hogy két külön nemű hívő egymást építse és együtt szolgáljanak. Még néhány igével egészítem ki a mai tanítást. A Máté evangélium 5. fejezetében a 27-es, 28-as verset olvasom fel az egyszerű fordításból. Jézus szavai ezek. Hallottátok, hogy megmondták, ne kövess el házasságtörést. Én viszont azt mondom nektek, ha valaki a házasságtörés vágyával néz más feleségére, az magában már el is követte a házasságtörés bűnét. Ez egy sokatmondó ige, Ennek utolásaként elolvasom a példabeszédek 23:33-at. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te szíved gondol gonoszságot. Ez mind a testi emberre vonatkozik, akit a testvágyai uralnak. És még egy ige, az 1 Tesszalonika 4:3-as, ami útmutatást ad mindannyiunk számára. Egyszerű fordítása következőképpen fogalmaz, Isten azt akarja, hogy szentek legyetek, és távolodjatok el minden szexuális bűntől. A mi fordításunk pedig úgy fogalmaz, mert az Isten akarata, hogy megszenteljen titeket, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Ez a 3 ige nagyon súlyos. Nagyon fontos mondani valója van. Nagy súllyal bír. Nem mindegy, hogy a fókuszunkat hová vetjük. A fókuszunkat le kell venni a szexualitásról. Abban az esetben, hogyha nem a házaspárról van szó. És arra kell figyelnünk, amit Isten igéje mond. Itt is igaz, hogy az Urat tegyük az első helyre. Fegyelmezett életet éljünk, és a fegyelmezett élet része a következetesség, a rendszeresség. Tehát folyamatosan az Úr dolgaira, Isten igéjére kell fókuszálnunk ahhoz, hogy a gondolataink helyes mederben haladjanak. És akiket szexuális vágyak gyötörnek, azoknak azt lehet javasolni, hogy a szobájukban vegyék le az aktfotókat, a pornográf képeket, és cseréljék le Isten igéjére. Így tudják megelőzni azt, hogy a gondolataik elkalandozzanak. Tehát nagyon fontos, hogy a gondolataink mire fókuszálnak. A test kívánságaira, vagy Isten igéjére. És hogyha Isten igéjét követjük, akkor tudunk egyre jobban megszentelődni. Azaz, Isten szolgálatáról elkülönülni. Amen. Amen. Hálát adunk, Atyám, a nyitott szívekért, a halló fülekért és a látó szemekért, akik befogadták a mai tanítást, és megszívelik, és ez az ige, és ez az üzenet gyökeret ver a szívükben, és felnövekszik, és meghozza a termését is, a jó termést a Jézus nevében. Amen. Legyetek áldottak. Halleluja.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
az ő szent vére,
az ő szent vére,
örökre megtisztított minden bűntől,
örökre megtisztított minden bűntől,
ez az igazság, mert Isten igéje igazság,
mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-os vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva, feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a szent szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a szent szellemet. Azért, hogy az a szent szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet,
ha kérem tőled a Szent Szellemet,
akkor te odaadod nekem.
Akkor te odaadod nekem.
Ezért most mennyei atyám,
ezért most mennyei atyám,
ha te ígérnek megfelelően,
ha te ígérnek megfelelően,
megkérlek Jézus nevében,
megkérlek Jézus nevében,
töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem.
Szent Szellem mindörökké bennem.
És velem marad.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak.